Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Két dologgal készültem, és az első része az a bizonyságtétel kategóriájába címkézhető fel, a második fele pedig az ige hirdetés. És hát nem fogjátok kitalálni, hogy miről fogok beszélni. Hogyha bizonyságtétel, akkor milyen tematikája lehet ennek a témának? Hát kitaláltátok. És ezzel kapcsolatban volt egy érdekesség a hónap elején, úgy alakult, és ebben semmi részem nem volt, de nagyon örültem neki, hogy az országos ifjúsági tábor és fiatal felnőttek táborát azt Tatán szervezték meg, ahol 400 baptista fiatal volt együtt, és ez egy kiváló lehetőség volt arra nekem is, hogy egy szemináriumot tanítva ezen a táboron belül, egyrészt ott a városban, helyben is felkészítsünk fiatalokat arra, hogy szolgáljanak, evangelizáljanak, részt vegyenek ilyen jellegű szolgálatban. Másrészt pedig az egyik ünnep az volt, amikor átmentünk Tatabányára, és oda is szerveztünk egy programot. Na most ennek az előkészületeit, ezt már hónapokkal korábban elkezdtük, és arra gondoltam, hogy ha már ekkora duranás, ekkora jelentőségű esemény, akkor ebben vonjuk bele úgy a városi médiát is, hogy a lehető legmagasabb szinten, és a csapból is ez folyjon, hirdessék meg tényleg minden oldalon, minden újságban, minden reklámfelületen, amennyire ez lehetséges, és akkor próbáljunk egy olyan alkalmat is szervezni, ami méltó lesz ahhoz a hírveréshez, és mindezt azért méltó helyen a város főterén. És hát egész jó kapcsolat volt azzal az emberrel, aki ezért felelős volt. A médiát, a reklámot, a főteret, azt tulajdonképpen egy embernél futnak össze ezek a szálak. És amikor megállapodtunk arról, hogy szerződést is kötöttünk, hogy a tartalmi részért akkor én felelek, a engedélyeztetésekért, az előkészületekért azért meg ő. És képzeljétek el, hogy miközben teljesen be volt osztva a programom a táboron belül is, ami azt jelentette, hogy ilyen szabadidőm maximum 2-3 óra volt az ebédszünet környékén. Pénteken délben kapok egy telefont, hogy polgármester úr nem írta alá a közterületfoglalási engedélyt, úgyhogy el kell halasztanunk ezt a rendezvényt. Na most sok rossz tulajdonságom között azért van egy jó is, ilyenkor általában kikapcsolom minden érzelmemet, és mint egy komputeren végigfutnak az összes megoldási variációk, és hát ezen variációk közül kiválasztottam először azt, hogy akkor a maradék kis szabadidőmben elmegyek, megnézek más területeket a városban, hogy lehetne átirányítani embereket oda, de hát nem oda hirdettük meg. Aztán rájöttem, hogy sehova. Pénteken 14:30 ezek után bementem a polgármesteri hivatalba, ahol hát ilyenkor általában a portáig jut az ember. Megkérdeztem az ott levő hölgyet, hogy polgármester urat vagy alpolgármester urat itt találom-e. Most részletekben nem fogok belemenni, mert a végeredményt szeretném elmondani, de aztán arra jutottunk, hogy hát most nem fog tudni senkit elérni pénteken 14:30. Nem tudom ki, hogy dolgozik pénteken 14:30 a saját hivatalában vagy környezetében, mit tud elintézni. Ugye a szombaton lett volna a rendezvény egyébként, csak hogy mihez tartás véget. De arra azért felhívták a figyelmemet, hogy ha nincs engedélyem, akkor több 100 000 forintos bírságra számíthatunk, mert a közterületfelügyelet az dolgozik olyankor is. És a lényeg az, hogy én annyit mondtam, hogy rendben, én most ki kell, hogy álljak 400 fiatal elé, és el kell, hogy mondjam nekik, hogy Tatabánya a város polgármestere, csak úgy nem írta azt alá. Én nem gondolnám, hogy ez egy hatalmi arrogancia lenne, meg, mint megtudtam, soha nem volt olyan, hogy nem írtak volna alá valamilyen, vagy akár más jellegű dolgot. Azt mondtam, hogy ha ki akarnék szúrni a polgármester, akkor kb. Így csinálnám, valamilyen helyzetbe hoznám őt. Aztán kalandos úton eljutottam az alpolgármester feleségéig, akinek elmondtam, hogy hát nem tudom, ő mit gondol erről az egészről, de nekem azért megvan a véleményem. Hát eléggé heves érzelmeket mutatott, felhívta a férjét, aki hasonlóképpen heves érzelmeket mutatott. Még volt fél órám a következő szemináriumig, amit most így bután hangzik, de nekem fontos volt, és ott kellett lennem, és egész héten egy éve volt a dolognak, és nem is Tatabányán, hanem a szomszéd városban volt. Közben ráír cseten a férjére, hogy hát mi lesz már. Azt mondja, már 8. telefont intézem ebben az ügyben. És legvégül rám telefonált, és annyit mondott, hogy nézd, polgármester úr most szabadságon van, most én vagyok a polgármester, csináljatok mindent úgy, hogy eredetileg terveztétek. Visszamentem a városba, és éppen kint voltunk terepen, az utcán beszélgetni emberekkel, és megbeszéltem a csapattal, hogy hol találkozzunk. És ahol találkozunk, képzeljétek el, ott csörög a telefonom, és kérdezi az alpolgármester, hogy hol vagyok. Hát mondom, hogy most éppen Tatán, most nem tudok sehol menni. Azt mondja, akkor 5 perc múlva ott vagyok. Ott volt, és odahozta a kezembe az aláírt engedélyt. Azt mondtam, de még te is írd alá, akkor lesz érvényes. Ebből nekem az jött le, és közben ott kerekítették a szemüket a fiúk meg a lányok, hogy mi történik, hogy lehet kekeckedni ott, ahol Isten országát építik. Lehet hivatalnokoknak gonoszkodni. De Isten gyermekei vagyunk, és hogyha az ő munkájában, akkor Isten meg fog minket védeni. Sőt, ez olyan picit furcsán hangzik, most tényleg ne értsétek félre, de tényleg királyi gyermekek vagyunk, és akkor a hatalmasságok hozzák oda nekünk, még elnézést kérve az engedélyeket. Illetve mondta, hogy aki meg ezt csinálta, az valószínűleg majd nem kell munkába mennie hamarosan. Tehát mit akartak megakadályozni? Erről készült egy kis film. És hát annyit megakadályozhattak, hogy mondjuk sokkal kevesebb ember láthatta, de így is szerintem legalább 100-an ott voltak addig, amíg ez a program zajlott a téren. Nagyon klassz dolgok voltak, és ez csak egy néhány ízelítő volt belőlem, de az igazán nagy dolog az volt, amikor ezek a fiúk, akik nagyon ügyesek voltak, egyelőre még csak a bicost tudtátok most megnézni, de volt itt kosársó, meg volt olyan breakdance, amit tényleg úgy eltátotta mindenki a száját, aki látta. Utána ezek a fiúk, amikor már mindenki csodálkozva nézte őket, hogy kik ezek, elmondták a bizonyságtételüket, és azért csináltuk mindezt. Tehát nem a show kedvéért, hanem azért, hogy a figyelemfelkeltés után ott szóljon az evangélium a főtéren, és szólt. És dicsőség ezért Istennek, hogy ez megtörténhetett. És én úgy gondolom, hogy akárhol, akármikor ezt megtiltják, akkor ezt bátran lehet folytatni. És ez így volt az ókorban is. Így van ezek szerint ma is. Még ott is, ahol elvileg szabadság van, meg támogatják ezt. Legalábbis van, aki ezt megpróbálja megtorpedozni, de nem kell félnünk tőle, hanem neki kell szaladnunk és folytatnunk kell, és akkor lesz eredménye. Na, szóval ez egy ilyen jó tapasztalat volt, izgalmas volt, azért 3-szor leizzadtam közben. És ha már 3-szor leizzadtam, akkor térjünk rá a mai ige hirdetésnek a tárgyára. Furcsa címe lesz. A törölköző. Ma a törölközőről szeretnék beszélni, pontosabban nem csak a törölközőről, hanem ennek kapcsán arról, amit jelképez a szolgálatról. Nem tudom, kinek mi volt a jele az óvodában, kinek volt a törölköző. Ez az úriember, William Lowe, egy anglikán lelkész volt, aki nagyon jellemes ember volt. Annak idején Cambridge-i egyik college-nak a lelkészeként, amikor királyváltás volt, és első György király lett a Hanoveri dinasztiából az angolok uralkodója, akkor megkövetelte volna, hogy esküdjön föl rá a klérus, esküdjön föl rá a papság, és hát ő már az előző Tudor dinasztiára felesküdött, és nem volt hajlandó ezt az esküjét megmásítani, vagy megligálni azzal, hogy megtette volna egy másik familiára is. És ezért elbocsátották a nagyon tisztességes és nagyon megbecsült állásából. És ezek után, mivel továbbra sem volt ezt a politikailag ráerőltetett esküt megtennie, ezért egyszerű lelkészként sem dolgozhatott tovább. De a jellemes kiállásával, a hitével, a becsületességével egy olyan példává lett, hogy a mai napig olvassák a műveit, még adják ki az írásait, és sokkal mélyebb hatást tett szerintem a világra, az evangéliumi kereszténységre, meg sok-sok róla tanuló emberre, mint sem, hogyha behódolt volna ennek a tisztességtelenségnek. Na, ő írt egy nagyon érdekes mondatot, ezt szeretném a figyelmetekbe ajánlani. Azt mondta, hogy ereszkedj le a hozzád hasonló teremtmények minden gyengeségéhez és hiányosságaihoz. Takard el törékenységeiket, szeresd kiválóságaikat, bátorítsd erényeiket, enyhítsd kívánságaikat, örvendezz virágzásuknak, érezz együtt velük elkeseredettségükben, fogadd el barátságukat, felejtsd el a durvaságukat, bocsásd meg rossz akaratukat, légy a szolgák szolgája, és ereszkedj le, hogy elvállald a legalacsonyabb szolgálatokat az emberiség legkisebbjeiért. Ez egy nagyon veretes mondat, és hogyha úgy egyen-egyenként végigmennénk ezeken a gondolatokon, akkor nagyon-nagyon mélyre jutnánk, de nem William Law nagyon bölcs mondatát szeretném itt elemezni, hanem az igét szeretném hirdetni nektek, csak úgy gondoltam, ezzel szeretném bevezetni, mert engem nagyon megütött ez a sok gyakorlati keresztény tanács. Abban a szellemiségben, ahogy Jézus a törölközőt magához vette, és arra bátorított, buzdított minket, hogy valami ilyesmit csináljunk. Egyszer azért még elolvasom, hogy takarjam el az emberek törékenységét, hogy szeressem benned a kiválóságodat, hogy bátorítsam az erényeidet, hogy enyhítsem a kívánságaidat, hogy örvendezzek annak, hogyha éppen virágzol, hogy érezzek együtt veled, ha el vagy keseredve, hogy fogadjam el a barátságodat, és felejtsem el a durvaságodat. Ha rossz akaratú lennél, azt bocsássam meg. És hogy ha a legszürkébb kisegér lennél, akkor is ereszkedjek le hozzád. És ne felülről nézzem, és felülről gondoljam végig azt, hogy mi a viszonyunk egymáshoz. A következő képen már egy a témához sokkal szorosabban kötődő illusztrációt láthattok, és János evangéliumából azt az igét, hogy ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Hát ennek az igeversnek, ennek a jézusi gondolatnak a mentén haladjunk tovább. Ha az egyszerű fordítás szerint az egész részt elolvasom, akkor a következőt találhatjuk itt. Jézus teljesen tisztában volt vele, hogy az Atya minden hatalmat neki adott, és hogy ő Istentől jött. Ezt azért fontos tisztázni, hogy Pál apostol leveleit is így kezdi. Tetszik, hogy az Úr Jézus Krisztus is mielőtt az itteni tetteit leírná János, először tisztázza, hogy kicsoda ő. Tehát a státuszát, a helyzetét, a rangját egyértelműen leírja itt az első mondat. Teljesen tisztában volt vele, hogy az Atya minden hatalmat neki adott, és hogy ő Istentől jött, és hamarosan vissza is tér Istenhez. Ezért azután felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy törölközőt kötött maga köré. Azután vizet öntött egy edénybe, és sorban megmosta, majd a derekára kötött törölközővel megtörölte a tanítványai lábát. Amikor Simor Péterhez ért, ő azt kérdezte, Uram, hogy lehet az, hogy te mosod meg a lábamat? Jézus így válaszolt neki.
most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted. De Péter azt válaszolta, azt már nem. Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Ha nem moslak meg, semmi közöm hozzád. Semmi között hozzám, felelte Jézus. Péter ekkor már azt kérdezte, vagy azt kérte, Uram, akkor ne csak a lábamat mosd meg, hanem a kezemet és a fejemet is. Erre Jézus így válaszolt. Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni. Különben az egész teste tiszta. Ti már tiszták vagytok, de nem mindannyian. Mert Jézus tudta, ki árulja el, ezért mondta, nem vagytok tiszták mindannyian. Miután megmosta a lábukat, Jézus újra felvette felső ruháját, visszaült az asztalhoz és megkérdezte. Értitek, mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és igazatok is van, mert az vagyok. Ha pedig én, aki az úr és mester vagyok, megmostam a lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy ti is ugyanúgy bánjatok egymással, ahogy én veletek. Igazán mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött nem nagyobb annál, aki őt elküldte. Most már tudjátok ezeket, de akkor lesztek boldogok és áldottak, ha valóban meg is teszitek, amit mutattam nektek. Mert mindnyájatokról beszélek, mert ismerem azokat, akiket kiválasztottam, de amit az írás mond, annak be kell teljesednie. Az fordul ellenem, aki a kenyeremet ette. Azért mondom ezt most, mielőtt megtörténne, hogy amikor majd megtörténik, higgyetek bennem, hogy én vagyok. Igazán mondom nektek, aki befogadja azt, akit én küldök, az engem fogad be. Aki pedig engem befogad, az azt fogadja be, aki engem küldött.
Ez tehát a teljes kontextusa a szövegnek, ez tehát az evangélium tanítása, erről a nagy hét során megtörtént különleges, a tanítványokat sokkoló, megdöbbentő eseményről. És ahogy a kereszt az engedelmesség jele, úgy a törölköző a szolgálatnak a jele. Ezért választottam a törölközőt a mai tanításnak a jelképéül. És mit mond Jézusnak ez a cselekedete a tekintélyről? Egy furcsa kép, mindenféle politikai nagyságot, meg vallási vezetőt próbál illusztrálni. Eléggé meghökkentő maga a fotó is. De a kérdésre figyeljetek, hogy mit mond Jézusnak ez a cselekedete a tekintélyről, a rangról, és a kiváltságokról. Mit mond erről a háromról? Van egy másik ige rész, amit ajánlok figyelmetekbe. Azt olvassuk, hogy azután odament hozzá a Zebedeus felesége a fiaival együtt. Leborult előtte a földre, mert kérni akart tőle valamit. Mit szeretnél, kérdezte tőle Jézus. Az asszony így felelt. Azt kérem tőled, hogy királyságodban az egyik fiam a jobb, másik pedig a bal oldaladon ülhessen. Kérlek, ígérd meg nekem. Jézus erre így válaszolt a két fiúnak. Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni a szenvedés poharát, amelyet nekem ki kell innom? Igen, ki tudjuk inni, felelték. Jézus így folytatta. Valóban fogtok inni a poharamból, de azt, hogy ki ül majd a jobb és a bal oldalamon, nem én döntöm el. Oda majd azok fognak ülni, akiknek mennyei atyám ezt a két helyet elkészítette. Amikor ezt a többi 10 tanítvány meghallotta, megharagudtak a két testvérre. Ismerős ez az élethelyzet? A munkában már kinek milyen van, de az emberek többsége, akiknek nem adatik meg az a kiváltság, hogy örömmel megy be, mert szívesen néz egy főnökkel való találkozás elébe, vagy örömmel megy be dolgozni, mert örül annak, hogy olyan beosztottjai vannak, amilyenek vannak. Nem tudom, nem teszek most próbát, hogy hány ilyen ember van, akinek fülig ér a szája, amikor a munkájára gondol. de a többség az talán nem ebbe a kategóriába sorolható. És hát ami az emberek között zajlik helyezkedésben, a munkáért való, a pénzért való küzdelemben, az azt hiszem, hogy méltán mondhatom, hogy több, mint undorító. És ezzel az undorral felkelni hétfőn reggel, ha már tatománya, sokat viccelődtünk rajta, hogyha meg lesz az új gyülekezet, akkor hétfői mosolybaptista gyülekezet legyen a neve, de hát ezt elvetették, mert nem igazán a mosolyról híres a hétfő. Nos, ezt a könyöklést, ezt a taposást, amit az emberek egymás között megélnek, meg a keresztények is nagyon sokszor művelnek. Itt volt a szép ekletáns példa rá, amikor a tanítványok is ezt művelték. Ez tökéletes előkészítés annak, hogy a 10 másik megharagudjon. Ez a tökéletes út ahhoz, hogy egy közösség lelkülete, egymáshoz való viszonya, barátság, elfogadás meghidegüljön. És miközben ezt tapasztalja Jézus a közvetlen tanítványai között is, akkor a következőt mondta, Jézus odahívta magához mind a 12-t, és ezt mondta. Jól tudjátok, hogy a nem zsidó népek uralkodói szeretik a hatalmukat mutogatni. A hatalmasot pedig szeretik alattvalóikkal éreztetni a hatalmukat. Közöttetek azonban ne így legyen. Éppen ellenkezőleg. Aki közületek nagy akar lenni, az a szolgátok legyen. Aki pedig az első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Így van ez az ember fiával is. Ő sem azért jött a földre, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Azért jött, hogy életét váltságdíjul adja, és ezáltal sok embert megmentsen. Igen, amikor ezt olvassuk, amikor ezt elmerengve végig gondoljuk, hogy de szép, olyan jó, olyan nagyszerű. De amikor elém jön egy gyakorlati leírása mondjuk az idézett teológusnak, hogy ez a gyakorlatban hogy nézzen ki az én életembe. Nem feltétlenül úgy, hogy vegyek most egy kendőt, meg vegyek egy mosdótálat, és járja körbe, és mossam meg a lábatokat, mert ez nagyon szép, szimbolikus cselekedet lenne, de azt hiszem, hogy az, amit ez szimbolizál, aminek ennek a gyakorlatban meg kéne valósulnia, az sokkal nehezebb. De menjünk tovább. És hát, hogyha nézünk egy ilyen képet, akkor ez olyan szép, olyan tiszta, olyan romantikus, olyan jó nézni, olyan kellemes. De azért nézzük meg, hogy amiképpen az Úr Jézus születése sem egy ilyen szép, romantikus, kedves, idilli valami volt, hanem egy büdös, istáló, undorító, fertőző, minősíthetetlen, higiéniájú szülés története. Így asszony szülni, nem tudom, hogy szülte azóta is. Ez a lábmosós kép, ez sem biztos, hogy a legideálisabb lenne, hogyha belegondoltok. Mert lábmosó szolgának lenni, az nem egy karrier. Higgyétek el, hogy kukásnak lenni, az sokkal nagyobb megtiszteltetés ma, mint lábmosó szolgának lenni az ókorban. Ma, én nem tudom, mert nincs most ilyen ismerősöm a közelben, de azt mondják, hogy kukásnak lenni, az onnan ki kell halni. Tehát az egy megbecsült szakma, mert hogy jól lehet vele keresni, és úgy el lehet lenni vele. Annak idején engem még azzal riogattak, vagy minket még azzal riogattak, hogy tanulj, mert kukás lesz belőled. Most meg már, ha valaki kukás, az úgy van egy biztos állása. De azért nem gondolom, hogy bárki is kukásnak szánná a fiát vagy a lányát. Tehát alapvetően a mai napig is szeméttel foglalkozni, bűzben dolgozni nem álmaink állása lenne. Hát az ókorban a rábmosó szolga szerepe, az tulajdonképpen nagyon fontos volt, csak úgy, mint a kukások, mert ha nem viszik el a szemetet, hát akkor eléggé durva dolgok történnek. A Dél-Olaszországban szoktak ilyenek történni, amikor bizonyos bérviták vannak a közterületesekkel, és akkor hát elég büdös Nápoly meg környéke. Hát hasonlóképpen, hogyha nem mosták meg az emberek lábát, akkor az sem éppen a legkellemesebb érzés volt sem annak, akinek nem mosták meg, sem a környezetének. A lábmosás az olyan privát dolog lett mára. A világnak ezen a felén az emberek cipőt hordanak. Általában zárt cipőt, de mindenképpen kiméljük a lábunkat a koszttól. És legfeljebb saját magunk vagyunk azok, akik mossuk a saját lábunkat. Viszont az ókorban hiába volt valaki tiszta, hogy az Úr Jézus is Péterrel való beszélgetésben utalt erre, akárhova ment, ha kitette a lábát az utcára, a por, ha nedves volt, akkor a sár, az ráragadt, és folyamatosan elkoszolódott az ember lába, amit illett. Nem csak illett, egyszerűen volt már olyan, hogy mondjuk kimentél a földre kapálni, vagy a kertbe dolgozni, nyáron izzadt a lábat, és beleragadt a por. Hát annál idegesítőbb, rosszabb érzés, mint amikor az embernek koszos a lába, hát azt nem nagyon tudok elképzelni. És hát szükség volt arra, hogy ezt rendbe tegyék. Szükség volt arra, hogy ezt frissítsék. És a koszos láb, azt most hagyjuk, tehát ezt most nem szeretném jobban illusztrálni, az víz után kiállt. És hogyha jön a víz, az duplán jó. Egyrészt elűzi azt, amit el kell űzni, másrészt pedig az a hűsítő, kellemes frissesség, ami ezzel jön, az pedig az egész testet, az egész ember közérzetét megváltoztatja. Emlékszem rá, volt egy lökött tanárom még az egyetemen, és egy szigorlaton úgy ült bent, nyári melegben szigorlatozott, hogy benn volt egy laborkád hideg vízzel, és benne volt a lába, és közben úgy szigorlatoztatta a tanulókat. És aki legalább 4-esre tudta, az beledughatta a saját lábát is. Mondom, hogy nem volt teljesen 100-as, de ezzel is illusztrálva azt, hogy ez milyen kellemes érzés, amikor a hőségben, a nyári melegben az embernek hűsítik ilyen módon is a lábát. Vissza komolyra véve a szót, Isten országában a tekintély emberi rendszerének nem hogy a fordítottja állna fenn, hanem úgy tűnik, hogy teljesen hiányzik. Azt, amit az emberek tekintélyként felállítanak, az nevetséges az Isten szemében. Az nem létezik. És milyen sokat adnak rá az emberek? Milyen plecsni van a vállán? Mi van a neve elé írva? És miket küzdenek, és milyen irigységek, könyöklések, szóbeli gyilkosságok zajlanak azért, hogy embereket tapossanak, a porba alázzanak meg, és éreztessék a hatalmukat. És az Isten végignéz rajtunk, végignéz ezeken a helyzeteken, ezeken az egymást megalázó embereken, és hát legfeljebb sír vagy szomorú lesz tőle. Mert nem így nézünk ki. Van egy másik hierarchia. Én egyszer ezt már leírtam, de elmondom megint, hogy én valahol biztos vagyok benne, hogy volt egy néni, aki emberileg senki volt. Emberileg egy lenézett, egyszerű öregasszony. Amikor először találkoztam vele, akkor mínusz fok alatt volt a lakásában a hőmérséklet. És amikor vittünk neki ennivalót, meg vittünk neki tüzelőt, akkor az első dolga az volt, hogy elszaladt a testvéréhez, hogy megossza vele. Egy olyan gyülekezetnek volt a tagja, ahol nem kívánok nektek olyan kapcsolatokat, amik ott voltak, egyszerűen mindenki mindenki ellen. De soha egy rossz szót nem szólt senkiről. Egy lelki terrorban, egy szeretetlenségben, egy fizikai nyomorban élő nő, magányos öregasszony, akinek a testvére élt ugyan, de maga problémáival, tehát sok segítségre onnan se számíthatott. Soha senkire egy rossz szót nem szólt. Mindenkiben a jót kereste, és abban a pillanatban, amikor valami az hozzájutott, akkor rögtön megosztotta. Na, én erre mondom azt, hogy egyszer még büszke leszek a mennyországban, hogy őt ismerhettem. Ahogy ma pedáloznak, hogy ismerem a főnököt, majd körülbelül így fogok én fölnézni a mennyországba erre a nénire. Mert hogy hierarchia ott lesz, csak más rendszer szerint, más szempontok szerint. És a mi szempontjainkat legfeljebb vagy megmosolyogja, vagy elsírja magát rajta az Úr Jézus. És ezek után beszéljünk egy kicsit a szolgálatról. És elgondolkodtam rajta, akár ezt a tatabányai szolgálatot is részleteiben vagy egészében, önmagamat vizsgálva, vagy akár az itteni szolgálatomat, akár azt most, hogy itt állok előttetek, hogy miért csinálom én ezt? Vagy hogy te, ha bármilyen szolgálatot végzel, takarítasz, vagy énekelsz, fuvarozol, vagy technikát kezelsz, bármi, ami van a szolgálatok között, azt miért csinálod? Milyen motivációból csinálod? És én miért csinálom? Hát van olyan önigazult szolgálat, persze ez nem én vagyok, meg nyilván te sem, meg van a csupa nagybetűs igazi szolgálat. Hasonlítsuk össze, hogy melyikre milyen jellemzők találhatók. Az önigazultra az az, hogy van egy jó ötlet, a jó az már megint olyan, hogy akár el is vehetem előle, de van egy ötlet, és emberi erőfeszítés terméke, hogy ezt megcsináljuk. Ezt most fejembe vettem, elég magacs vagyok, végigcsinálom, akármi történjen. Mert ez az Úrnak is jó. A gyülekezetnek meg pláne, hát én találtam ki. Az igazi szolgálat az isteni kapcsolatban, Istennel való kapcsolatban születik meg. Az inspiráció tőle jön, az ötlet tőle származik, nem az enyém. És isteni ösztönzésre születik meg. Látszólag nem is olyan nagy a különbség, de mégis. De mégis. Ég és föld, szó szerint. Következő. Az önigazult szolgálat az látványos. Egy picit erős szó, de használom ezt is. Hatásvadász. Nyereségorientált. Ez a szolgálat az úgy szereti mutatni, hogy ez azért nem semmi. Azért csak a legjobb akrobatákkal állunk ki a főtérre. Csak a legjobb kosarasokkal állunk ki a főtérre. Csak a legjobb zenészekkel állunk ki valahova. Csak a legügyesebbek vagyunk. Csak a legjobb tanítót hívjuk valahova. Önmagában, a kiválóságban, a minőségben nincs probléma. Isten mentsen meg minket a keresztény gagyitól. Viszont, ha ebben kimerül az erénye a szolgálatnak, ha pusztán ettől úgy gondoljuk, hogy ezen már áldás van, akkor nagyon-nagyon mellé lőttem megint. Tehát az önigazult szolgálat, még itt van a nyereségorientált, azaz megnézi, hogy mit tudok ebből hasznot kihozni. Tehát valami erkölcsi hasznot, vagy a jövőbeli PR profitot, hogy lehet ebből még kinyerni. És ez pörög az ember agyában, pörög az agyában, de vajon ott van-e a másik oldal, az igazi szolgálat, amely meglátja a kicsiny szolgálatok fontosságát. Meglátja azt, hogy aznak a másik embernek a mosolya mellett szomorú a szeme. Meglátja azt, hogy egy jó szót kéne szólni valakihez. Meglátja azt, hogy valakinek segíteni kéne, mert most rászorul a segítségre. Ezt nem lehet eladni, ez nem PR, ebből nem lesz hír, de mennyivel többet épít az Isten országán, mint egy nagy akció, akár a város főterén. Önigazult szolgálat emberi dicsőséget és eredményeket vár. Szeretném, hogyha azért elismernék, hogy ez azért valami volt. Azért ez nem semmi. Egy-két lájkot azért begyűjtenék rá. Egy-két dicséretet, egy-két válveregetést azért igazán megérdemelne.
és valami mérhető eredménye legyen.
Az igazi szolgálat ebben az értelemben hűséges mások szükségleteinek betöltésében. Észreveszi, hogy a másiknak mire van szüksége, és azt betölti, és folyamatosan törődik a másikkal. Nem kampányszerűen, hanem fontos neki a másik, és a másik szükségleteivel való törődés. Az önigazult szolgálat az ideiglenes. Most éppen úgy hozta az élet, most úgy hozta a helyzetem, az érdekem, a maradék pénzem, a maradék szabadidőm, vagy most szolgálok. Az igazi szolgálat viszont életstílus. Életstílus, mely azt nézi, hogy hol segíthet. És még egy érdekesség, hogy az önigazult szolgálat a manipulációnak egy rejtett, nem nyilvánvaló, de pusztító formája. Mert manipulál. Mert a másik embert felhasználja a saját érdekeire. A többieket kihasználja arra, hogy önmagát emelje. Míg az igazi szolgálat épít, közösséget épít. Azzal, hogy ad, azzal valami láthatatlan, de mégis erős köteléket hoz létre. És egy olyan köteléket, ami az Istenben gyökerezik. És még egy érdekes mondat erről, hogy a szolgálat cselekvése, és ez nagyon érdekes, a szolgálat cselekvése bárki szolgálhat, bármilyen motivációval. De a szolgálat cselekvése nem ugyanaz, mint a szolgálat lelki gyakorlatában élni. Hadd magyarázzam meg. Más az, ha valaki szolgaként cselekszik, és egészen más az, hogy valaki szolgálvá lesz. Ez még egyszer. Egészen más az, ha valaki szolgaként cselekszik, vagy ha szolgálvá lesz. El lehet játszani a szolga szerepét, vagy lehet valóban azzá lenni. És azt, hogy mit játszom el, kereshettem volna férfi arcot is, elnézést a hölgyektől, ez jobban illett a feketébe. Bármelyikünk, férfi vagy nő, kicsi vagy nagy, idős vagy fiatal, hordhat ilyen állarcot, ami mást mutat, mint amit valójában megél, vagy amit valójában érez. És még néhány dolog, hogy a gyakorlatban nézzük meg, hogy az igazi szolgálat hogy lenne a gyakorlatban helyes az életemben, az életünkben. És ezzel a sorozattal zárnám akkor ezt a tanítást. Következő 8 dolgot szeretném a szívetekre helyezni. Az első, hogy a kicsiny feladatok elvégzésében legyek aktív. Amikor nem valami nagy tiszteletet kiváltó, figyelmet érdemlő, ha nem lehet, hogy senki nem fogja észrevenni rajtam kívül. De ha én észrevettem a kicsiny feladatokat, akkor azért hajoljak le, azt vegyem fel. Ha ki kell mondani egy szót, akkor azt mondjam ki. Legyek aktív segítő a kicsi dolgokban. Következő, hogy vigyázzak mások hírnevére. Ez is egy nagy kihívás, hogy amikor az ember dühös, vagy amikor az ember megbántott, vagy amikor az ember joggal és okkal mondhatna negatív dolgokat, akkor próbálja meg elharapni a nyelvét. Vigyázzak mások jó hírére. Aztán ez egy olyan faramuci mondat, hogy először nem is akartam így leírni, aztán így hagytam, majd mindjárt talán megértitek, hogy miért. Annak szolgálata, hogy minket szolgálnak. Mi van? Elmentek itthonról. Még egyszer. Annak szolgálata,
hogy minket szolgálnak. Tovább olvasom. Az engedelmesség és szolgálat cselekedete, hogy megengedjük másoknak az irántunk való szolgálatot. Itt utalok vissza Péterre. Az én lábamat meg nem mosod. És mennyire igaz ez? Lerobbant az autóm, és a Dunakanyarból kértem Pistit, hogy legalább Budaörsig hozza el a cuccaimat. Aztán ment tovább, Budaörsön keresztül ment tovább Újbarokra, és már olyan ciki volt, már olyan sokatszor volt ciki. Már olyan sokatszor, és az embernek meg kell tanulni elfogadni. És tényleg, amikor kap az ember, vagy szívességet tesznek neki, akkor lehet, hogy nagyon pocsékul érzi magát, mert egyszerűen nem tudja hova tenni ezt, hogy már mennyire rászorul másokra. De a szolgálathoz hozzátartozik az, hogy hagyod, hogy szolgáljanak feléd. Ismerős ez a nehéz érzés? Nehéz elfog. Egyrészt piszakul kiáll, mert nagyon-nagyon rá vagy szorulva. Másik oldalon meg, mint amikor a lábad viszked, minden bajod van tőle. De menjünk tovább. Mások elismerése és megerősítése. Ez szintén a szolgálat része. Hogy kifejezem, hogy nagyra becsüllek, megkeresem, hogy mi az, amit okkal és joggal becsülhetek meg benned, ezt ki is fejezem, és megerősítelek abban, hogy ezt így folytasd tovább. Szolgálat a másik fele, hogy abban, amiben a másik jó, abban emeljük a másikat. Abban segítsük a másikat, abban biztassuk a másikat. Ez is egy szolgálat. A másik erősítése. Sokszor az ember, a legtöbb ember, találkoztatok már ilyenben? Két ember beszélget. Miről szoktak beszélgetni általában az emberek? Az egyik vagy szídnak valakit, egy harmadikat, aki nincs jelen, vagy fényezi önmagát. Általában nagy többségben ez a két beszédtéma szokott lenni. Vagy fényezi valaki magát közvetlen vagy közvetett módon, hogy ő milyen jó fej. A másik pedig, hogy valaki nem jelenlevő embert, aki nem tud védekezni, azt bántanak. Pedig, ha két ember találkozik, a legjobb lehetőség arra, hogy felemeljük a másikat. Hogy elismerjük a másik erényeit, és bátorítsuk abban. És fejezzük kifelé a tiszteletünket, a szeretetünket. Nem egy harmadikról kéne beszélni, és pláne nem magunkat kéne fényezni. Mások elismerése és megerősítése. Ötödik, a vendégszeretet. Most ez furcsa, hogy jön ide. Hát például a lábmosás az a vendégszeretet alapvető kritériuma lett volna, amikor az ókorban valaki vendégségben megérkezett valahova, akkor azon kívül, hogy fordítsuk ezt le a mostani 2014-es nyárra. Megérkezik hozzátok valaki a lakásotokba. Kint tombol a kánikula. Mi az első, amit egy jó háziasszony vagy házigazda felkínál? Kérsz valamit inni? Valami hideget? És hűsíti, megpróbálja a fizikai közérzetét egy picikét emelni, jobbá tenni. Kérsz valamit enni? Ha nagyon össze vannak ragadva a szempillája, akkor ledőlsz egy picit pihenni. Tehát megtenni valamit érte, hogy a szükségleteit betöltsük, és hogy jól érezze magát addig, amíg nálunk van. Vendégszeretet. Meghallgatás. Hát ez egy másik olyan szolgálat, amit nem is gondolnánk, hogy mennyire egyszerű lenne tenni, és mennyire ritkán teszem. Találkozom valakivel, és úgy dől belőlem a szó. És csak úgy nyomom, csak úgy nyomom. És ugye biztos volt már ilyen emléketek, amikor valaki csak mondta, szóhoz se jutottál, és a végén azt mondta, hogy hát de jól elbeszélgettünk. Az embereknek olyan nagy szüksége lenne arra, hogy valaki meghallgassa őket. Hogy valaki értő figyelemmel figyeljen rájuk. Az egy szolgálat, ha csöndbe tudsz lenni. És ez egy dolog, hogy csöndbe vagy, egy másik része az, hogy oda is figyelsz. Tehát ha visszakérdez egy-egy dologra, akkor igen, értő figyelemmel figyeled azt, amit mond.
az egy szolgálat, hogyha meghallgatod a másik embert, és nagyon hálás az a másik ember azért. Egyébként az evangelizációnak az egyik legjobb 21. századi módszere a sztorizgatás. Három sztori. Az első sztori, hogy meghallgatod az ő sztoriát. A meghallgatás. Megkérdezed, hogy mesélj magadról. Mit szeretnél elmondani magadról? Na, ezt a kérdést, ha őszintén föltetted, és van rá egy napod, az lehet, hogy el is ment rá. Az a másik ember innentől fogva, ha ez őszinte volt ez a figyelem felé, elmondja az élettörténet. Képzeld el, végig fogod hallgatni. El fogja mondani az élettörténetét. És piszakul hálás lesz neked, hogy elmondhatta valakinek. Első sztori. Három sztoriról beszéltem. A második sztori, az a te sztorid lesz. De ha bölcs vagy, akkor nem egy napig mondod. Én ahol lehet, és aki ezt meg akarja tanulni, annak megtanítom, hogy hogy tudja 3 percben elmondani a Krisztussal való találkozásának a történetét. Ennél fontosabb sztorid úgy sincsen, hogyha találkoztál Krisztussal. És ha egy ember végigmondta a saját életét, és ezt te meghallgattad, akkor jogot teremtettél arra, jogot formáltál arra, hogy 3 percben elmondod a te sztoridat is utána. És erkölcsi alapod van rá, hogy bizonyságot tegyél a Krisztus benned végzett munkájáról. És jó esetben egy ilyen történet generálja a 3. sztorit. Mert hogy Krisztussal te találkoztál, amögött megint egy történet van, a Krisztus története. És egy másik beszélgetésben, mert lehet, hogy egy napig végighallgatott élettörténet, meg egy 3 perces saját után, nem biztos, hogy még aznap sor kerül a 3. történetre is, de lehetőség arra, hogy a Krisztus sztoriát is elmondhassad. Egymás terheinek hordozása. Hát van nekem elég, minek nekem még a másé is, igaz? Mindenkinek megvan a maga keresztje. Csak ez egy érdekes dolog, hogy valahogy úgy vannak megszerkesztve ezek a gondok, hogy én könnyebben viselem a tiédet, te meg könnyebben hordozod az enyémet. És hogyha én felemelem a tiédet, attól nekem nem lesz nehezebb az enyém, de ha te felemeled az enyémet, én meg a tiédet, akkor könnyebben viseljük, mintha külön-külön mindenki küzdene a magáéval. Erre találta ki az Isten az egyházat, és erre találta ki az Isten a családot. És ez a két intézmény, amit ő kitalált, van a legnagyobb támadás alatt, és ezt a két intézményt kéne a legjobban védenünk. Mert a teherhordozásnak a legjobb helye, a legegyszerűbb helye. És végül, de nem utolsó sorban, a szolgálat, mert hogy tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondság által üdvözítse a hívőket, az ez. Hogy mondd az igét. Az igét tanítsd. Hiába vannak nagyon jó teológusok, idéztem én is ma egyet, nagyon inspiráló, de ha csak annyit mondtam volna, akkor zavarjatok el. Az igét kell hirdetni. Az igének van ereje. Az ige inspirál okos embereket okos dolgokra, de egyik se fogja helyettesíteni az Isten igéjét. Az élet igéjének közlése a legfőbb szolgálatunk, amire el vagyunk és el leszünk hívva. Hát, kössétek fel a törölközőt, aztán hajrá!